Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Magyarics Tamás, az ELTE egyetemi tanár, a külpolitikai szakértő. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást!
Ön érti, hogy mi az Amerikai Egyesült Államok Oroszország politikája?
Hát ez egy, majdnem, hogy visszamehetünk Churchillig, aki Oroszországot úgy jellemezte, mint egy rejtély, amelyik valamilyen ilyen misztériumban van beágyazva. Hát nagyjából az amerikai külpolitika is eléggé egymás ellentétes jeleket küld, illetve olyan politikát folytat. Tehát egyik oldalról mondjuk szeretné az európai orosz kapcsolatokat lehetőség szerint minimalizálni, legalábbis csökkenteni. Elsősorban Oroszországnak a gázexportját szeretné valamilyen módon csökkenteni, és ezáltal Európa függőségét Oroszországtól. A másik oldal viszont ugye akkor meg mondjuk Ukrajnát jobban támogatja a Trump adminisztráció egyes esetekben, mint az Obama adminisztráció, többek között éles, halálos, úgymond halálos fegyvereket ad el az ukrajnaiaknak, tankelhárító rakétákat többek között. A szankciós politikát fönntartja, bár hozzá kell tenni, hogy az amerikai-orosz kétoldalú gazdasági kapcsolatok azért olyan drámaian nagyok, hogy ez az amerikai gazdaságnak nagyon nagy károkat okozna. Ugyanakkor van egy olyan elképzelés, hogy az amerikaiak tulajdonképpen nem is Oroszországot tartják legalábbis hosszabb távon az igazán jelentős stratégiai vetélytársnak, vagy akár ellenfélnek, ellenségnek, hanem Kínát. És van egy olyan elképzelés, hogy az amerikaiak egyfajta ilyen folytott nixoni politikával most Oroszországot szeretnék elvonni inkább Kínától, mint ugye annak idején Kínát próbálták Oroszországot eltávolítani, mert úgy gondolják, hogy kínaiak lesznek azok, akik a következő egy-két évtizedben az amerikaiakat különböző szintéren gazdaságilag, vagy akár stratégiailag is Közép-Ázsiába, Távol-Keleten valóban kihívások elé állítják, és az oroszok igaz, hogy időnként kellemetlen partnerek, vagy akár ellenfelek, de stratégiailag sok minden miatt Kína a komolyabb ellenfél. Oroszországot tekintjük, az orosz gazdaság azért nem egy nagyon acélos. Spanyolország vagy Olaszország GDP-ével egyenlő mértékű a gazdasági teljesítmény. A demográfiai mutatók eléggé rosszak, és lefele menő tendenciát mutatnak. A Oroszországnak tulajdonképpen az igazi hatalmát egyrészt a nukleáris fegyverek jelentik. Amerika és Oroszország birtokolja a nukleáris fegyverek körülbelül 90%-át. Másodszor geopolitikai helyzet, hiszen Oroszország az évvégé is a legnagyobb területi ország a világon. Illetve Oroszországnak még az jelent valami fajta és elég jelentős befolyást, hogy a nyersanyagok tekintetében rendkívül jó el van látva, tehát stratégiai nyersanyagokat, energiahordozókat tekintve. Sokan ugye annak én azt mondták, hogy a Szovjetunió tulajdonképpen felső volt atomfegyverekkel, most azt szokták mondani, hogy Szaúd-Arábia atomfegyverekkel, tehát mindesetre Oroszországnak ez a három igazi ütőkártyája van, és a kínaiaknak azért hát sokkal komolyabb potenciálja alokárok állnak rendelkezésükre. Tehát ez, hogyha egyfajta ilyen egyensúlyt, vagy egy ilyen belensített akarunk az egészből vonni, akkor az Oroszország politika ellentmondásos, mert egyrészt orosz befolyást akarnak csökkenteni, másodszor meg stratégiailag elképzelhető, hogy az amerikai-kínai viszonynál egyfajta orosz csendes társ, vagy potenciális együttműködés Amerikával bizonyos téren, az az amerikaiaknak hasznos lesz.
A legutóbbi Trump-Putyin találkozó teljesítménye az ebbe az elméletbe jól illik bele? Jól csinálta Donald Trump, amit csinált?
Hát egyrészt nem nagyon tudjuk, hogy valójában mi történt.
Négy szem közt két tolmács.
Tehát igen. Most ezzel kapcsolatban azért megjegyezném, hogy hát itt eléggé nagy vihart kavart bizonyos sajtókörökbe, sőt az amerikai kongresszusba, hogy hát nem tudják, hogy pontosan miről tárgyalt a négy szem közt, vagy nyolc szem közt a tolmácsokkal, és teljesen szokatlan módon elsőbb a demokraták az amerikai kongresszusban a tolmácsnőt meg akarták hallgatni.
Aki viszont nyilván nem mondhat semmit.
Nyilvánvalóan nem. És hozzátenném azt, hogy államfők, kormányfők egymás között négy szem közt tárgyalnak, és arról azért nem túl sok szivárok ki. Ezt teljesen megszokott, hogyha csak most két utóbbi példát említhetek. Angela Merkel fogadta Szergej Lavrovot és az orosz vezérkari főnököt. Az utóbbi körülbelül különben elvileg nem nagyon léphetne EU tagországnak a földjére. Sem nem szivárgott ki, hogy miről tárgyaltak, vagy pedig most Dél-Afrikában volt a BRICS, tehát a Brazil, Orosz, India, Kína és Dél-Afrika országcsoportnak a legutóbbi sűs találkozója, ahol meglehetősen hosszan tárgyalt Vladimir Putin és Xi Jinping. Tehát arról sem szilárgott ki semmilyen információ, hogy tulajdonképpen a hosszú vacsorát miről volt szó. Tehát a nyilvánosság előtt túl sok minden nem történt. Mert ezek a dolgok, hogy hát jó indulattal kezeljük egymást, és nagyon sokat mondó volt az, hogy tulajdonképpen arról volt, hogy hát akkor létrehozunk egy testületet, ami a gazdasági kapcsolatok bővítését fogja majd megvizsgálni. Törekszünk arra, hogy a nukleáris fegyverek szintjét csökkentsük, és így tovább. Ezek mind szépek, szép és jó elképzelések, de kézzelfogható megállapodás nem született, és nagyon erősen kérdéses az, hogy hát ezek a bizottságok mire fognak menni. Hát van egy ilyen eléggé cinikus vagy realisztikus megjegyzés, hogyha az emberek valamit el akarnak rejteni, hogy csak akartatni, akkor bizottságot hoznak létre.
De honnan lehet tudni azt, hogy kinek használt jobban ez a találkozó? Egyáltalán ez egy kérdés, hogy kinek használt jobban?
Mind a kettőnek bizonyos szempontból, tehát mindkét félnek szüksége volt. Nyilván van Vladimir Putyinnak az egyik célja az, hogy ő világpolitikai szereplőként és egyarangú félként lépjen föl a kínai elnökkel, az amerikai elnökkel, vagy akár az EU vezetőivel szemben, tehát ő benne legyen a négy nagy között.
Négy szemközti találkozóval ezt hozta?
Ezt hozta, igen. És ugye akkor viszont Trumpnak nagyon vigyázni kellett arra, egyrészt ígéretet tett arra, hogy találkozni fog. Trumpnak az álláspontja az, hogy mindenkivel beszélni kell, mert hát olyan fontos kérdések vannak a terítéken, amelyeket meg kell beszélni. Mindenképpen nukleáris fegyverek, többek között nemzetközi terrorizmus. Ugye ez volt az igazolása többek között az Észak-Korea vezetővel való találkozásnak. Tehát Trump egyrészt belpolitikak akarta mutatni azt, hogy ő a világpolitikában bátor kezdeményező, és akár unatkozó lépésekre is képes. Úgy akkor nagyon vigyázni kellett neki, hogy úgymond ne adja el a családi ezüstöt az oroszoknak, hiszen közismertek azok a támadások, amelyek hónapok óta, már azt hiszem másfél-két éve folynak ellene, hogy az oroszokkal nagyon baráti viszonyt tápoltak az emberei annak idején, és orosz segítsége került a Fehérházba. Tehát neki nagyon vigyázni kell arra, hogy nehogy komoly engedményt tegyen, mert ugyan akkor, hogyha ilyen komoly engedményre kerülne sor, akkor nyilvánvaló, hogy az ellenfelei egyfajta igazolást látnának abba, amit eddig mindig is hangoztattak, hogy biztos valamilyen módon Trump le van kötelezve az oroszoknak.
Mondhat Donald Trump, amerikai elnök, teljesen mást Vladimir Putyinnak, mint azután otthon az embereinek? Hiszen otthon nem tudják, hogy mit mondott Vlagyimir Putyinnak, mert az négy szem közt volt.
Igen, elképzelhető. Tehát az, hogy egy valamit mondanak egy helyen, mást mondanak nyilvánosan, ez azért nem Trumppal kezdődött, és nem vele fog végződni. Az biztos, hogy Trump ezt úgymond még magasabb szinten űzi, mint más politikusok, tehát ő nagyon gyorsan tudja változtatni a véleményét, nem üzenő is nagyon zavartatja magát, ugye közismert, hogy egy ilyen segédigén lovagolva azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nem is azt mondta, amit mondott, hanem teljesen mást mondott, az ellenkezőjét mondta, ami hát nem igaz így, ahogy ő kifejtette. Mindenesetre Trumpnak ezek a logikai bakugrásai megszokottak, és gyakorlatilag ez nem nagyon használ a nemzetközi kapcsolatoknak. Tehát nagyon nem lehet tudni azt, hogyha egyik nap ő a barátjának deklarál valakit, és rendkívül ismerően szól valakiről, tegyfő Angela Merkelről, másnap kijelenti, hogy Németország az oroszoknak egyfajta fogja. Egyik nap elismer nyilatkozik Theresa Mayről, másik nap kijelenti, hogy Theresa May gyakorlatilag nem tud rendesen politizálni, és hogyha ő vezetné mármint Trump a Brexit tárgyalásokat, akkor majd lennének eredmények. Tehát sajnos ez nem használ annak, hogy kiszámítható legyen az amerikai politika, és ez meg nem használ az egész világnak.
De kell az amerikai politikának kiszámítható lenni, amikor Amerika akkora, hogy diktálhatja a feltételeket, a többiek meg majd igazodnak a naponta változó álláspontokhoz, nem?
Igen, ez nem tudom, hogy ez így volt-e valamikor, mert ugye annak idején, amikor volt az a úgynevezett kétpólusú világ, tehát a hidegháború alatt, akkor ugye mondták, hogy Egyesült Államok a szabad világnak a vezetője, de a világ fele volt. Tehát a világ felénél valóban olyan befolyása volt az amerikaiaknak, hogy ott sok mindent el tudott fogadtatni a partnerekkel, szövetségesekkel, még akkor is, hogyha azok nem mindenbe értettek vele egyet. A 90-es években Sászkra Otthammer és mások arról beszéltek, hogy egypólusúvá vált a világ, Egyesült Államok gyakorlatilag mindent meg tud tenni, de aztán kiderült, hogy nem nagyon tud mindent megtenni, többek között Irak, Afganisztán ezeknek a példái, mert olyan országokkal szemben nagyon hát ellentmondásosan tud csak fellépni, és nem tudta keresztül vinni az akaratát, amelyek azért mégsem tartoznak az első vonalba. Tehát amit akarok mondani az, hogy az Egyesült Államok igaz, hogy még mindig a legnagyobb befolyással rendelkező ország, de egy közszerűen nagyon sokat hangoztatják azt, hogy a 90-es évektől kezdődően a hatalom úgy mondták, és a hatalmat úgy határozzuk meg, hogy annak a képessége, hogy valakit vagy másokat át tudok venni arra, hogy azt csinálják, amit én akarok. Tehát ez a hatalom eléggé nagy mértékben szóródott kétfajta módon. Egyrészt földrajzilag, tehát ez a nyugattól keletre gazdasági súlypontok eltolódtak. A politikai súlypontok is eltolódtak azért Kína javára egyes területeken. Másodszor pedig úgymond vertikálisan szorodott a hatalom. Tehát rendkívül sok olyan államok fölötti és államok alatti szervezet jelent meg a nemzetközi életbe. A információforradalom, az információ mint hatalmat szórta szét a világba. Brzezinski ezt úgy fogalmazta többek között meg, hogy a világ népessége politikai öntudatra ébredt, és régebben mondjuk pár millió ember politizált, most meg már milliárdok politizálnak, tehát sokkal jobban szorodott ez a fajta hatalom. Egyesült Államok nehezebben tudja már érvesíteni az akaratát sok szempontból. Tehát igaz, hogy még mindig első számú, első az egyenlők között, de hát azt lehet mondani, hogy ez a fajta a világ, hogyha nem is azt mondom, hogy teljesen hasonlít már mondjuk az első világháború előtti világhoz, amikor több egyenrangú nagy csatalom versengett, de egyre inkább úgymond multiporális lesz, ahol a katonai hatalomban az Egyesült Államok vezet, gazdasági hatalomban még, de hát ott már nagyon följöttek mellé, EU, Kína, az úgynevezett puha hatalom, abban ugyancsak nagyon sokan feljöttek mellé. Tehát most már az amerikai modell nem mindenhol annyira elfogadott, mint korábban volt. Szóval az amerikai politikai modell ugyancsak azért eléggé sok sorbát szenvedett, és nem csak Trump miatt, korábban is. Tehát sok olyan tényező van, ami az amerikai hatalmat némileg csökkentette, de azért még, hogyha a világon komoly válságok vannak, vagy bárhol a világon, Grönlandtól kezdve Patagóniáig, az első támok részvétel nélkül ezeket nem lehet megoldani, mert legalábbis annyi képessége van, hogy nem is tudja megoldani, de a nem tetsző megoldásokat azért blokkolni tudja.
Hogyan tudja az amerikai államaparátus az elnök gyorsan változó nézeteit érdekként képviselni? Mert innen az látszik, hogy a vezető tisztségviselők nagyon gyorsan cserélődnek az amerikai kormányzatban.
Egyrészt az amerikai kormányzatban az utóbbi egy-két évtizedben megint csak a hidegháború lehet visszamenni, vagy akár mondjuk Nixon évekig az úgynevezett birodalmi elnökség alakult ki. Tehát erre több hatalom koncentrálódott a Fehérházba, a végrehajtói hatalomba, szembe a törvényhozó hatalommal, tehát a kongresszussal, aminek több oka van, többek között felgyorsult a világ, tehát most már azért bizottságokkal eléggé nehéz komoly döntéseket hozni, lassabb, tehát nagyon gyorsan kell reagálni bizonyos eseményekre, és az amerikai államapparátus, és itt most a szövetségi végrehajtó hatalmat mondom, viszont a másik oldalról rendkívül mértékben feldúzzadt. Tehát több millió ember dolgozik az amerikai államapparátusba. Ezt akarta többek között Donald Trump és Steve Bannon valamilyen módon hát áramvonalosítani, az úgynevezett deep state, tehát a mély államot és ezt a rendkívül nehézkes bürokráciát valamilyen módon csökkenteni. De hát eddig nem nagyon sikerült. Tehát azért látni kell azt, hogy az Egyesült Államok kicsit olyan, mint egy nagy tankerhajó, hogy azért nem nagyon lehet pörgetni a kormányt, hanem nagyon óvatosan lehet csak kicsit jobbra-balra elmozdítani.
De mit csinálnak az alkalmazottak, amikor jön egymásnak ellentmondó utasítás? Behúzzák a fejüket, hogy lehetőleg ne őket találja el, és kivárják, amíg jön az eredeti?
Igen, van egy, ez minden bürokráciára érvényes, az amerikaira is, hogy elég nagy a nehézkedési erő. Tehát annak idején Harry Trumanon járta az anekdóta, hogy tehát bejut az elnöki székbe, eléggé váratlanul Franklin Roosevelt találó után, és azt hitt, hogy ott kiadja az utasítást, és már is megtörténik a végrehajtás. Rá kell tűnni, hogy ez nem igazán így van, és amikor átadta az elnökséget 53-ba Dwight Eisenhowernek, aki a katonaságtól jött, az megjegyezte, hogy a szegény Ike, ez volt Dwight Eisenhowernek a beszélve, azt hiszi, hogy ez olyan, de a hadsereg, hogy kiad egy parancsot, és azt végén is hajtják, ez teljesen más liga, máshogy játsszák itt a mérkőzéseket. Tehát egyrészt van egy ilyen nehézkedés. Másodszor hozzá kell tenni azt, hogy az amerikai bürokráciába, és főleg, hogyha a minket érintő, elsőbb érintő bürokráciákban, amik a külügyminisztériumban, túlsúlyban vannak a liberális, demokrata érzelmű tisztviselők.
Szabotálnak?
Hát időnként ezt is lehet mondani, elfektetnek ügyeket, nem teljesen úgy hajtják végre, ahogy elképzelték, tehát az elnök és a fejérház nem tud minden egyes apró ügyet végigkísérni. Tehát megvan egy a bürokráciának és a saját úgymond agendája, és ott tud lassítani, gyorsítani, és valamit végre tud hajtani. Aztán ott van a bürokráciák egy újabb fegyvere, ami a Trump elnökség esetében rendkívül gyakran használt, ez az úgynevezett szivároktatás. Tehát, hogyha valamit nem akarnak végrehajtani, akkor valamilyen misztikus módon az kijut a sajtóba.
Ügyet csinálnak belőle.
Igen, és akkor hát a sajtóba ez nagy visszhangot kelt, és hát akkor, hogyha annyira népszerűtlen lenne, hát akkor esetleg visszatáncolnak. Ugye akkor ott vannak az érdekcsoportok, Amerikában több ezer érdekcsoport van, ugye általában mondjuk ez az országos lövészegylet és vagy a külpolitikai inkább az izraeli-amerikai politikai akciócsoportot szokták emlegetni, nagyon erős érdekcsoportokat, de mindenkinek van érdekcsoportja, az őrményektől kezdve a lepkegyűjtőkig mindenkinek van. Ők egészen komolyan bele tudnak szólni, ugyancsak vagy a médián keresztül, vagy a képviselőkön keresztül, vagy a szenátorokon keresztül, vagy a bürokrácián keresztül, időnként annyira mondjuk előzékek, hogy egyes törvényjavaslatokat meg is írnak emberek helyett, és azt benyújtják, és hát nyilván van, ott vannak ezek az óriás vállalatok, a General Electric-től kezdve, a General Motors és a Ford és a nagy hadipari vállalatok, a Boeing-tól kezdve, a Lockheed Martinig, amelyeknek a befolyása óriási, tehát ez egyfajta ilyen úszó jéghegy, aminek csak a teteje látszik, de hát az, hogyha ezek a nagyvállalatok valamilyen módon valamilyen politikát szeretnének keresztülvinni vagy ellenezni, azt rendkívül változatos módon meg tudják tenni. Tehát hihetetlen módon nehéz előre jutni, és plusz még akkor itt a bónuszpont az, hogy az első támogban az úgynevezett politikai mondjuk hát zsákutca vagy padhelyzet, ez már évek óta beszédtéma. Tehát a republikánusok és a demokraták annyira nem tudnak együtt dolgozni, hogy a republikánusoknak az Obama adminisztráció azóta gyakorlatilag az egyetlen politikája, hogy az Obama elnökségét egyciklusossá tegyék, és kapásból mindent megvétóztak, és bármi volt gyakorlatilag annak a törvényjavaslatnak az erénye vagy a gyengesége. Most ilyen pillanatban a demokraták próbálnak mindent megakadályozni, tűzzel vasra, amit egy republikáns elnök keresztül akar vinni.
Hogy egyciklusos legyen.
Tessék?
Hogy egyciklusos legyen.
Igen. Igen, hogy egyciklusos legyen, és erre hát azért rendkívül sok eszközük van. Annak ellenére, hogy most ilyen például még kisebbségben vannak, és ez adja többek között a novemberi félidős választásoknak az igazi tétjét, mert hogyha bármelyik házba a demokraták meg tudják szerezni a többséget, akkor olyan helyzetbe kerülnek, hogy gyakorlatilag a teljes mértékben meg tudják bénítani, legalábbis törvényileg. Most ezek után persze az elnöknek nem ér véget a hatalmait. Elnöki rendeletekkel kezd kormányozni, mint mondjuk annak idején Barack Obama. Elnöki rendeleteknek az a tulajdonsága, hogy törvényerővel bírnak, de elnöki rendeletet egy másik elnöket tolvonással meg tud szüntetni. Egy törvény csak egy másik törvényt tud megszüntetni.
Ahhoz meg többség
megfelelően kell. Trump tucatjával szüntette meg az Obama féle törvényrendeleteket, vagy elnöki rendeleteket, és ez megint csak egyfajta ilyen cikk-takossá tesz az amerikai politikát, mert azért rendkívül fontos az, hogy a folyamatosság azért érvényesüljön kül- és belpolitikában egyaránt.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Magyaris Tamás az ELTE egyetemi tanára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.